folytatjuk Máté evangéliumát ott, ahol a szünet előtt abba hagytuk, a 26. fejezet 14 és 16. versével kezdésképpen Júdás árulásáról lesz szó. Akkor a 12 közül egy, akit Iskariót és Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és így szólt: mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok pedig 30 ezüstöt fizettek neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. Amikor Máté Júdásról beszél, akkor látni kell azt, hogy ő a júdási árulásban is sokszor az ószövetségi proféciáknak a beteljesedését látja. És nem magyarázza igazából Júdásnak az árulását, nem tesz hozzá semmilyen magyarázatot, nagyon csupaszon és pőrén tényszerűen leírja, hogy elment a főpapokhoz, onnantól kezdve kereste a lehetőséget, és igazából Máté nem minősíti ezt az egész történetet emberileg, nem tesz rá semmilyen megjegyzést. Viszont azért érzékelteti, hogy a júdási árulás mögött nem emberi szándékok működnek csak, hanem ezt is használja az Isten a maga akarata szerint. És a Zakariás 11-et idézi meg, ami így szól, hogy akkor ezt mondtam nekik: ha jónak látjátok, adjátok meg a béremet, de ha nem, akkor tartsátok meg, akkor kifizették a béremet 30 ezüstöt. Én derekesen bevallom, hogy én ezzel a zakariási sorral egy picit bajban vagyok Jézussal kapcsolatban, és azért vagyok bajban, mert hogyha az egész zakariási kontextust a 11. fejezetből végigolvassuk, akkor ha akarom, ez Jézusra érthető, ha meg akarom, akkor meg nem. Tehát, hogy nekem ez egy picit homályos, hogy pontosan Máté hogyan is veszi ezt az egészet össze, de ő ezt a 30 ezüstöt itt látja beteljesedni. Én sokkal erősebb előképnek érzem ilyen szempontból, megmondom őszintén, Józsefnek a történetét, akit 20 ezüst pénzért adnak el a testvérek rabszolgának. És ezt azért érzem egy picit erőteljesebbnek, mert az a józsefi történet az szintén egyfajta Jézus előkép egyébként az Ószövetségben. Itt meg ugye 30 lesz a Jézus ára. De a lényeg, hogy Máté nem minősíti Júdásnak a tettét, viszont mögötte az igét, illetve az Istennek az akaratát véli felfedezni. És hát vannak nyilván válaszaink arra vonatkozólag, hogy Júdás miért lett áruló, meg vannak elképzelések, de hogy Máté ezeket nem veszi elő. Ő egész egyszerűen végig azt mondja, hogy Júdás eszköz az Isten kezében, illetve az Isten akarata teljesedik be még Júdás tette által is. És ez nyilván nem azt jelenti, hogy innentől kezdve az árulásnak nincsen felelőssége, félreértés ne essék, tehát nem kell Júdást felmenteni az árulása alól, de mindig a megváltás felől érdemes a júdási árulást. Meg egyébként zárul megjegyzem a kereszthalált is olvasni. És akkor Karner Károly írja azt, hogy emberileg nincsen szomorú Balak, mint Júdás, s jaj annak, aki Krisztusban megbotránkozik, de Júdás tette is beletartozik Isten üsztervébe, beletartozik a megváltás művébe. Erre az evangélista éppen azzal figyelmeztet, hogy amit Júdás tettéről elmond, abban kikapcsol mindent, az emberi vagy történeti kíváncsiságot, érdeklődő mozzanatot, s helyette mondani valóját a proféta szavába öltözteti. Nem kell külön hangsúlyozni, hogy az elbeszélésnek ez a módja nem ejt csorbát a történeti tudósítás hűségén, ellenben igen jellemző arra, hogy miben látta az evangélista az evangéliumi tudósításnak értelmét és feladatát, tudnélik, hogy az egész evangélium Krisztusra mutasson. És a júdási árulást is úgy nézi Máté, hogy ez hogyan mutat a Krisztusi megváltásra, és a júdási árulás az igenis innentől kezdve része ennek az egész történetnek. Itt viszont egy picit megállok, mert hát ha van gondolat. Jó, akkor Máté evangéliumából a 26. fejezet 17 és 29. verseit olvasom. Itt már kezd nagyon izgalmas lenni a történet. A kovásztalan kenyerek első napján odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: hol akarod megenni a húsvéti vacsorát, hol készítsük el? Ő ezt válaszolta: menjetek a városba, ahhoz a bizonyos emberhez, és mondjátok neki, a mester üzeni, az én időm közel van, nálad tartom meg a húsvéti vacsorát tanítványaimmal. A tanítványok úgy tettek, amint Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor este lett, asztalhoz telepedett a 12 tanítvánnyal. Evés közben így szólt. Bizony mondom nektek, hogy közületek egy el fog árulni engem. Erre nagyon elszomorodtak, és egyenként kérdezgették tőle, talán csak nem én vagyok az Uram. Ő pedig így válaszolt. Aki velem együtt mártja kezét a tálba, az áruló, az árul el engem. Az ember fia elmegy, amint megvan írva róla, de jaj annak az embernek, aki az ember fiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Megszólalt Júdás is, az áruló, és ezt kérdezte, talán csak nem én vagyok az mester. Te mondtad, felelte neki. Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott, megtörte tanítványainak, adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőnek ebből a terméséből, am a napig, amelyen majd újat iszom veletek atyám országában. Menjetek a városba, ahhoz a bizonyos emberhez. Hát ez valószínűleg nem más, mint Márk evangélista édesapja. Ugyanis azt az egyház történetből tudjuk, meg az apostolok cselekedeteiből is egyébként, hogy a tanítványok nagyon sokszor gyűltek össze ebben a házban, és Márknak a családja, főleg az édesanyja kerül elő többször egyébként az archaikus hagyományokban, de itt még valószínűleg az édesapja is szerepel, ők a Jézusi tágabb tanítványi körhöz tartoztak. Tehát nem a 12-nek voltak a tagjai, de a tágabb tanítványi körhöz tartoztak. A fiatal pici Márk jó eséllyel találkozott egyébként Jézussal, gyerekfejjel. Aztán egyébként nem a maga emlékeit írja le az evangéliumban, hanem a apostoloknak a hagyományait összegzi. De hogy ez már valószínűleg annak az épületnek a megjelölése. És nagyon izgalmas, hogy itt húsvéti meg páska vacsoráról van szó a szövegben, csak hogy ez mégsem annyira egyértelmű, hogy mit értünk páska vacsora alatt, ugyanis a páska az egy többnapos ünnep a zsidó kultúrkörben. És itt nem egyértelmű, hogy most akkor a széderestről beszélünk, vagy a páska hétnek valami egyéb vacsorájáról. És azért mondom, hogy ez annyira nem egyértelmű, mert hogy sokszor szoktuk azt mondani, és valamennyire ez helytálló egyébként, hogy az utolsó vacsora az a páska vacsorának az újraszerzése. Csak hogy mit mondanak a főpapok, hogy miért ne fogjuk még el Jézust? Hogy az ünnepen nehogy valami konfliktus legyen. És az ünnep alatt ők már a páskának a csúcs ünnepére gondolnak. Itt meg még ugye előtte vagyunk. Ugyanakkor, mivel a páska egy többnapos ünnep, ezért több vacsora is a részét képezi. És az az igazság, hogy az utolsó vacsora leírásáról el lehet mondani, hogy igaz is rá, hogy ez egy páska vacsorának a menete szerint megy végig, meg azt is el lehet mondani róla, hogy nem, ugyanis bizonyos elemek hiányoznak a leírásokból, amik egyértelművé tennék, hogy ez egy páska, liturgikus páska vacsora, amit ugye a zsidó családok családonként ülnek meg, és a családfő az, aki a páska vacsorát végig vezeti, de minden egyes családtagnak van egyébként rajta valami szerepe. Ők ilyenkor a mózesi kivonulásra emlékeznek, a bárányra, aminek a vérével ugye megkenték a házakat Egyiptomba, illetve a szemöldökfákat Egyiptomba, és ami végül szabadította őket Egyiptomból. Jézus pedig ezt a tradíciót egy az egybe saját magára értelmezi, és az utolsó vacsorában, az úrvacsora szerzésénél gyakorlatilag nekünk már úgy adja ezt az egészet át, mint új szövetség, ami bennünket a bűnökből szabadít. Jó, igen. Itt lehet, hogy még beszélhettem volna egy kicsit részletesebben Márkról, de menjünk talán a lényeghez. Ez az asztalhoz telepedett a tanítványaival. Ezt azért ne úgy képzeljük el, mint ahogy itt mi ülünk. A Közel-Keleten hosszú, sőt nem csak a Közel-Keleten, az asztal, mint berendezési tárgy, az a középkor második feléből lesz elterjedt Európában is. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy előtte nem voltak asztalok, de hogy az, hogy a házaknál elterjedt legyen, hogy asztal van, az a középkor második felétől van Európában is. Igen, de hát Da Vinci mikor rajzolta le őket? Hát ma a középkor második felében, igen. Tehát, hogy 1300-as évek, 400-as évek, nem is tudom pontosan, tehát, hogy ez így szépen néz ki, meg gyönyörűen meg van szerkesztve egyébként, mert hogyha azt valaki megnézi azt a képet, ha már így előhoztuk ezt a Da Vinci utolsó vacsorát, akkor az kiderül, hogy mértanilag pontosan van szerkesztve. Tehát, hogy Jézus van a középen, ott minden egy irányba mutat, a tanítványok olyan gyönyörűen vannak beállítva, mint az orgonasípok, minden egyenlően vannak elosztva még a színarányok is a képen, tehát az egy mestermű. De hogy Jézus valószínűleg nem asztalnál ült, illetve az asztalterítés az nem azt jelentette, hogy egy fából ácsolt valamit, mert terítenek meg, hanem a földön, ilyen pamlagokon elheverészve fogyasztották el az utolsó vacsorát, illetve igazából minden étkezést. És ezt inkább egy kicsit úgy kell elképzelni, hogy így leheveredtek, eldőltek, feküdtek, könnyököltek, tehát nem egy ilyen klasszikus asztali étkezés az, ami itt történik. Ilyen szempontból mondjuk nagyon mókás szerintem a templomi liturgiánkba belegondolni, hogy ott szépen körbeállunk, vagy esetleg megyünk sorról sorra, az Úr Jézus meg az utolsó vacsorán teljesen kényelmesen pamlagokon heverészett a tanítványai arcát. Szerintem majd a mennyei lakoma az valami hasonló lesz. Kicsit kötetlenebb volt. És akkor itt megint előkerül Júdás árulása. Itt már Jézusnak a szavait tolmácsolja Máté. És valóban elhangzik az, hogy jaj, annak, aki az emberfiát elárulta, jobb lett volna, hogyha meg sem születik. Ugyanakkor viszont, mikor Júdás visszakérdez, hogy én vagyok-e az, akkor Jézus nem igennel vagy nemmel válaszol, hanem azt mondja, hogy te mondtad. Tehát itt igazából Júdás még kifarolhatna a dologból, ha akarna. Ezek után, ja és bocsánat, Máté nem írja le, hogy mikor tűnik el Júdás a történetből. Ezt nem tudom, hogy feltűnt-e már, hogy valójában az nincsen leírva itt az utolsó vacsora leírásánál Máténál, hogy Júdás feláll és elmegy. Egész egyszerűen innentől kezdve a narratíva gyakorlatilag megfeledkezik Júdásról, végig Jézusra koncentrál, itt már megy az utolsó vacsorának a története, és Júdással akkor fogunk legközelebb találkozni, mikor hozza a főpapi templomi szolgákat. Tehát egész egyszerűen Máténak teljesen lényegtelen, hogy Júdással mi lesz, az a lényeg, hogy Jézus innentől kezdve hogyan jut el a keresztre. És ez a te mondtad, ez azért nagyon vicces, mert hogyha, vagy nem vicces, ezt most ilyen ironikusan idézőjelben mondtam, mert hogyha belegondolunk, akkor Pilátus előtt is van egy ilyen történet. Jézus ugyanezt válaszolja, illetve van egy átirata, amikor Jézus visszakérdez, hogy magadtól mondod ezt, hogy mások mondták neked rólam, de hogy ez a te mondtad, ez ott is előkerül. Itt egész egyszerűen gyakorlatilag azt lehet látni, hogy az igei lényeget a Jézus így néha kimondatja emberekkel. De hogy nem fogja igazolni az elképzeléseket az Istennel kapcsolatban, hanem így te mondtad. Júdás megy és elárul. A Pilátusnak te mondtad. Igen. Tehát valóban király vagyok, valóban én vagyok a zsidók királya, de te állítod, hogy én az vagyok. És ez azért fontos, mert hogy tényleg Máté egy ilyen nagyon Krisztus kereszt központúan látja az egészet. Tehát ugye Márk evangéliumára szokták azt mondani, hogy ez egy passió történet némi kiegészítéssel. Hát szerintem Mátéről ugyanezt el lehet mondani, hogy valójában a lényeg az utolsó három fejezet, a többi a felvezetés. Mert az egész evangélium úgy van megszerkesztve, hogy egyértelműen már a leges-leges legeleje az ide mutasson hátra. És igazából az egész evangéliumot, amikor olvassuk, akkor sokszor kell visszafele olvasni a kereszt felől. Tehát egy csomó példázatnak, egy csomó jézusi válasznak akkor van értelme, hogyha a kereszt felől olvassuk vissza. És ez a Júdás árulás is itt jön előre, hogy nekünk nem Júdás személye a lényeg. Máté innentől kezdve teljesen meg is feledkezik róla, hogy ő mikor tűnik el a történetből, az lényegtelen. Jézus elmondta, hogy te fogsz elárulni, pont. És innentől kezdve megint csak Jézusra figyelünk oda. És akkor ez a páska vacsora, ez azért izgalmas még, ez a páska vacsora kérdés, mert hogy ugye úgy kezdődik a szöveg, hogy a kovásztalan kenyerek első napján. Ez már a páska ünnepkörnek a része. A zsidók nem szerették a kovászt, mármint az élesztőt, de ez nem azt jelentette, hogy nem használták egyébként bizonyos helyzetekben. Azért nem szerették egyébként, mert azon az éghajlaton nagyon hamar romlott meg a kovásszal készített tésztaféle. Ezért volt egy törvényük arra, hogy Nisszán hónap 14. napján a kovászokat, bármilyen kovászt, ami élesztő, ezt ki kell takarítani a házból, hogyha van. Ha nem, akkor meg ügyelni kell arra, hogy be se jusson. Ez a Nisszán hónap, ez a mi márciusunk közepétől, a mi áprilisunknak a közepéig tart. Egyébként a zsidó évnek ez az első hónapja. A Nisztán hónap 14-e. Ebből egyébként olyan jól be lehet lőni, a keresztrefeszítés is ilyen március-április környékén történhetett. És ez az első napja a páska ünnepkörnek. És ugye itt ez van megjelölve a szövegben, mint időegység, tehát valójában nem maga a széderest, nem a fő ünnep, hanem a kovásztalan kenyerek. Ez olyan, mintha most azt mondanánk, hogy advent első vasárnapján. Tehát ami már úgy tudjuk, hogy a karácsonyi ünnepkör, de még nem karácsony. És ezért nem tudjuk igazából, hogy akkor ez konkrétan egy páska vacsora volt-e, vagy a páska körön belül Jézus megült egy vacsorát a tanítványokkal, vagy egész egyszerűen, az is egy teljesen adekvát magyarázat szerintem, hogy mivel ő tudta, hogy a keresztre megy, ezért előre vette a széderestet. Tehát, hogy ő azt előbb tartotta meg, mint ahogy egyébként ez az ünnepben benne lett volna. Tehát Nisztán az első hónap a zsidó évben, és ugye Nisztán 14-én kell a kovászt kirakni, és innentől kezdve kezdődik a páskát felvezető ünnep, ami egy ilyen 7-8 napos ünnep a mai napig a zsidó szokásokban. És nagyon izgalmas, még visszatérek egy picit Márkra, hogy ugye, hogy mondjátok meg annak a bizonyos embernek, hogy eljött az én, vagy közel van az én órám. Itt nyilván van egy közvetlen kapcsolat, tehát az érződik Máté evangéliumából, érződik úgy alapvetően az evangéliumok beszámolójából, hogy ott nem vadidegenekhez megy Jézus. De egyébként vadidegenekhez is mehetett volna, mert a zsidó törvények között volt egy szabály Jézus korában, hogy a páska ünnepet, ha valaki vidékről jött és Jeruzsálemben töltötte, akkor a jeruzsálemi lakosoknak a páskát ünneplő zsidó hittestvéreket bérmentve kellett befogadniuk. Tehát nem kérhettek az elszállásolásért olyankor semmilyen ellentételezést. És nagyon sok zarándoklat egyébként élt is ezzel, tehát nem Jézus volt az egyetlen, meg a tanítványok vélelmezhetőleg, akik a páska ünnepére Jeruzsálembe mentek. Erre vannak más jelek is az evangéliumban, mert azért a bevonulás történetből is látjuk, hogy ott azért sok adalom van. A főpapok többször megjegyzik, hogy félnek a tömegtől, és itt alapvetően nem csak azt kell látni, hogy a jeruzsálemi lakosoktól félnek, hát az egy zsidó szempontból multikulti társadalom volt egyébként Jézus korában. Tehát az egyik legnagyobb baja a zsidóknak pont az, hogy Jeruzsálemben, mint a zsidó központban, lecsapódik egy csomó római kereskedő, egy csomó görög. A Jeruzsálemben ugyan még nincsen gimnázium, de a görög kultúra miatt egy csomó gimnáziumot létesítenek a környéken, ami ugye a zsidó hitrendszer szerint bűnös volt. És hogy a nemzet meg a zsidóság fővárosa, az sok esetben gyakorlatilag ilyen idegen kultúrák befolyása alatt van. Tehát, hogyha most nagyon reálpolitikailag nézem, akkor a zsidó főpapoknak alapvetően nem a jeruzsálemi zsidók sokadalmától kell félni, hogyha rosszul lépnek Jézus lefogásával, hanem a zarándokoktól. Mert ott megjelenik a tömeg. Egy lényegesen sokkal nagyobb tömeg, mint ami a jeruzsálemi hitgyakorlóknak a száma lehetett. Ezt persze csak vélelmezzük, de azért ez egy elég reális forgatókönyv. És akkor ugye itt Jézus bemegy, és ebben a házban megtartja a tanítványokkal, illetve a tanítványok előkészítik, és ő megtartja ezt a széderest-szerű utolsó vacsorát, vagy széderestet, mert hogy él. él ezzel a helyzettel. De egy picit szeretnék rátérni magára a szerzési igékre, mert szerintem az végtelenül fontos, ami itt elhangzik az eredeti szövegben. És még fontosabb az, ami elhangozhatott az eredeti arámi nyelven, mert ugye Jézus nem görögül beszélt a tanítványaihoz, hanem arámiul, és a tanítványok már fordítják Jézust görögre azért, hogy akkor világnyelvén megértse mindenki, amit ő mond. Amikor Jézus azt mondja az arámiban, hogy ez az én testem, akkor az arámiban a test szó az a saját magamat is jelenti. Tehát, hogy egész egyszerűen nem azt mondja a kenyérre, hogy ez az én fizikai valóságom, vagy testem, hanem hogy ez én magam vagyok. És én ezt adom most nektek. És ez szerintem nagyon fontos az úrvacsora szempontjából, mert amikor kiállunk és találkozunk az úrvacsorával, akkor ott azt látni kell, hogy ott mi tényleg a Krisztussal találkozunk. Magával a megváltóval. És akkor itt egy picit visszakanyarodnék erre az El Shaddai történetre, amiről nem is olyan rég volt ige hirdetésben szó, hogy ugye az Isten, aki táplál, mert hogy az El Shaddainak lehet egy ilyen fordítása is, a mindenható Istennek, hogy ott gyakorlatilag az élet kenyerét magát adja a Krisztus nekünk, mert hogy ő az, aki bennünket táplál, aki az üdvösségünkre táplál és az üdvösségünkre vezet. És ez nem egy szimbolikus megosztás, ezért vagyunk mi nagyon kritikusak a református úrvacsorai tanítással, ami egy emlékvacsoráról beszél, mert hogy itt az arámi szövegben, vagy az arámi mondatokban, meg a görög eredetiben egyértelmű szerintünk, reformátusok szerint nem, de hogy szerintünk, hogy itt a Krisztus saját magát adja, és nem az a lényeg, hogy akkor mi hány emlékvacsorát tudunk megülni az ő emlékére, hanem az, hogy mi ott az úrvacsorában magával a Krisztussal találkozunk. Ilyen szempontból egyébként az evangélikus úrvacsora tanítás sokkal közelebb van a katolikushoz, mint a reformátushoz. Mert a katolikusoknál a transzubstanciációval van problémánk. Ez ugye az átváltoztatás tan, amikor azt mondja a katolikus egyház, hogy a szerzési igékkel a pap átváltoztatja a kenyeret és a bort, tulajdonságaikat tekintve továbbra kenyér és bor, de lényegét tekintve a Krisztus teste és a vére. És ezzel az a baj, hogy ez egy platonista filozófia nyomán kerül be a középkori gondolkodásba. Platont sokan szeretik, főleg Aquinói Szent Tamás után, vagy az aquinói követő korok után kijelenteni, mint egy ilyen protokeresztény valakit, de hát ő görög volt, és semmi köze nincs a kereszténységhez. Én nekem az a problémám ezzel, hogy a platoni filozófiának megvan a maga szépsége, én senkit nem kívánok lebeszélni arról, hogy a platoni filozófiát olvasgassa, de a platoni filozófia nem evangélium. Az egy emberi gondolkodás, és a transzubstanciáció az egy tipikusan bűnös emberi próbálkozás szerintem, és nem bántani akarok senkit, aki ezt adott esetben elfogadja vagy hirdeti, mert aztán az Isten mindennyiunkat megítél, de hogy ez a nem értem, hogy hogyan lesz a kenyérből a test, meg a borból vér, próbálom valahogy megmagyarázni. És mivel a Jézus nem bízta ránk ennek a magyarázatát, csak egész egyszerűen kijelentette a tényt, hogy ez én magam vagyok, ezért aggyal próbáljuk itt a misztériumot vagy magyarázhatóvá tenni, mert akkor könnyebb elfogadni. Csak én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy azért továbbra is ott van, hogy aki megkeresztelkedik és hisz. Tehát, hogy nem az, aki megérti, nem az, aki elfogadja, aki meg tudja magyarázni, aki le tudja ezt logikusan vezetni, vagy aki végre megérti a kémiai egyenletét annak, hogy hogyan lesz ebből a Krisztus teste és vére, hanem aki hisz. És itt ez a lényeg. Elengedünk ám közben, hogyha óra 10-kor megy a...
Nem, majd szóval megyek én magamról.
Oké. És akkor a szövetség vére, még akkor arra is kitérnék, hogy ez az én vérem, a szövetség vére. Itt ugye egyértelműen a bárányra gondol vissza Jézus, aminek a vérével a szemöldök fákat megkenték. Ugye ráhintette, vagy megkenték ahogy hívják ott, a szemöldök fákat, de van ennek egy másik oldala is. Már a kivonulás után van egy olyan jelenet a mózesi történetben, amikor Mózes az áldozati báránynak a vérét a népre hinti rá, és ezzel a vérrel jelöli ki a zsidóságot, mint az Isten választott népét. Ez a szövetség vére. És amikor Jézus azt mondja, hogy ez az én vérem, a szövetség vére, akkor gyakorlatilag ez a ráhintés az, ami megismétlődik az utolsó vacsorában, mert hogy a vér az, ami kijelöli a népet. És a vér az, ami bennünket is kijelöl, mint választott népet, mint a Krisztushoz tartozóknak a közösségét. A vér jelöli ki Izraelt törvény szerint, és a Krisztus vére jelöl ki bennünket az Úr kegyelme szerint, a megváltás szövetségének a kegyelme szerint. És akkor lehet vitatkozni, hogy Jézusnak kehelye volt-e a kezébe, vagy pohár. Nem tudom, hogy a utolsó frilláda, vagy a elveszett frilláda fosztogatói Harrison Fordtól mennyire van meg. Egyetlen egy teológiai gondolat van a filmben, ami szerintem nagyon a helyén van. Egyébként csak egy akciófilm, és jól lehet rajta szórakozni. Ez pedig az, amikor ki kell választani az utolsó vasora kelyhét. És akkor ott van egy csomó csillogó valami. Arany, ezüst, gyémán, minden. És a végül ugye egy fakupa. És az az egészben a magyarázat, hogy a Harrison Fordnak közben leesik, hogy ez egy szegény ács volt. Tehát hogyan lett volna neki arany, gyémánt, egyéb kelyhe. Én megmondom őszintén, én a pohár mellett vagyok. A görög szöveg alapján nem lehet eldönteni, hogy ez pohár vagy kehely, mert a görögben ugyanazt a szót használják mind a kettőre. De tudom, hogy vannak olyan lelkész testvérek, akik ezen nagyon sokat agyalnak, és hogyha az úrvacsorai kehely nem úgy néz ki, ahogy szerintük ki kell nézni, akkor már az üdvösségük van veszélyben. Én szerintem műanyag flakonból is ugyanannyira lenne ez helyén álló, mert hogy a lényeg az nem abban van, hogy miben van, hanem hogy kivel találkozunk. Mert hogy ez az értünk adatott áldozat, és valójában itt az Isten van közöttünk. És akkor még egy dolgot szeretnék ide az Ószövetségből beidézni, mert a Bibliában minden mindennel összefügg. Ez pedig az Ábrahámmal kötött szövetség, amikor ketté vágja az állatokat Ábrahám, 1 Mózes 15 talán, vagy 16, még nagyon az elején, és ő nem megy át az állatok között. De az Isten átmegy. És ez a szövetség vére, ez már előre mutatja azt, hogy mi az Istenhez tartozunk, azért az Isten vállal felelősséget, és az Isten hoz érte áldozatot. És nem tőlünk várja ennek az áldozatnak az elhozatalát. Tehát nincsen önmegváltás. Nincsen emberi megváltás. Az Isten vált meg bennünket, és ezt a szövetséget az Isten köti értünk, ő mutatja be az áldozatot értünk. Mi ennek a szövetségnek kegyeltjei vagyunk, ennek a szövetségnek részesei vagyunk, de valójában ezért a szövetségért nekünk nem kell tennünk semmit. Elfogadnunk szabad, élnünk vele lehet, de mindent az Isten vállal helyettünk. És akkor az ábrahámi vagy ábrahámi szövetségkötéssel kapcsolatban azért ugye ott látnunk kell, hogy nem csak az a lényeg, hogy Ábrahám nem megy át, és az Isten átmegy, hanem onnantól kezdve, ha végignézzük az Ószövetséget, akkor Izsák ugyan meg lesz kötözve, de a végén mégsem lesz feláldozva. A mózesi törvények azok egyértelműen helyettesítő áldozatokat fognak előhozni, mert hogy az Isten nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. És ez az egész dolog az Ószövetségtől Jézusig folyamatosan fokozódik, amíg eljutunk arra a szintre, amit már Jézus maga mond, hogy értsétek, ugye Hóseást idézi meg, hogy nem égő áldozatot akarok, és nem, hogy van, hanem irgalmat. Tehát értsétek meg, hogy nem égő áldozatot és véráldozatot akarok, hanem irgalmat és kegyelmességet. És ugye ez Hóseástól idézi be Jézus, most nem tudtam pontosan idézni, majd legközelebbre kikeresem. És az összes áldozatot ő maga mutatja be, beértünk. Az úrvacsorai szerzéssel kapcsolatban egyébként egy jeremiási proféciát is lát Máté igazolva, ez pedig ugye a 31. fejezetből. Eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Ő itt ugye a mózesi meghintésre utal vissza, a pusztában történő meghintésre. Tehát amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával, nem olyan szövetséget, amilyet az őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről, mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az uruk, így szól az Úr, hanem ilyen lesz az a szövetség, amely Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet beléjük helyezem, mi már nem maszkálunk kőtáblákkal, nem tartjuk a mózesi törvényből azt a 610x törvényt, nem égetünk sámlikat, meg nem tudom, mutatunk be galambokat áldozatként, mert hogy a szívünkben van helyezve. A lelki ismeretünkben dolgozik az Isten törvénye. Én Istenük leszek, ők pedig én a népem lesznek, amikor akkor majd nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy hogyan ismerje az Urat, mert mindenki ismerni fog engem. A Jézus korabeli zsidó társadalomban pap nélkül nem lehetett keresni az Istent, rabbi nélkül nem lehetett keresni az Istent. Megvoltak a liturgikus szokások, azt ugye megtanították, megvolt az, hogy az áldozati kultúra hogyan működik, de ahhoz már kellettek a papok, és alapvetően nem volt egy közvetlen ember-Isten kapcsolat, ez egyébként nyilván részben a főpapságnak a hibája. És a Krisztusban pont ez oldódik fel. Tehát mi evangélikusok nyugodtan beszéljünk az egyetemes papságról, mert az, hogy a gyülekezeteinkben vannak lelkészek, úgymond papok, az nem azt jelenti, hogy ők bármivel többet érnének az Isten szemében, azért, mert lelkészi szolgálatot végeznek. Az Isten szemében a kőműves, az orvos, a jogász, a presbiter, a gyülekezeti tag, a lelkész, a kántor, a mindenki, az mindegyik a Krisztus áldozata szempontjából van értékelve. Szolgálatok vannak. De a szolgálat alapvetően senkit sem minősít le vagy fel, mert az Istent mindenki közvetlenül éri el az imádság útján, lelki munka útján. Ebben nyilván a lelkésznek feladata, hogy ebbe segítse a gyülekezetet, de alapvetően nincsen neki egy ilyen kiemelkedő pozíciója. Én derekasan bevallom, hogy ezért vagyok mindig bajban a tisztelendő urazással. Szerintem tisztelendő ura az Úristen, és lehet engem tisztelendő urazni, hogyha én visszatisztelendő urazhatom a másikat, mert hogy az emberi tiszteletet megadjuk meg kölcsönösen egymásnak, függetlenül attól, hogy ki mivel foglalkozik. De hogy innentől kezdve mindenki ismerni fog engem. És a Krisztusban történik egy ilyen végtelenül nagy leleplezése az Istennek, amikor ő igazából bemutatja saját magát nekünk az áldozatvállalásában, és megmutatja azt, hogy ő mennyire közvetlenül elérhető. Annyira izgalmas, hogy lefordítjuk a mi atyánkat magyarra, úgyhogy mi atyánk, de ugye ennek megvan az arámi szövege, vagy fennmaradt az arámi szövege, és az arámiban inkább apácskáról van szó, vagy ilyen édesapuciról, tehát hogy ilyen becéző formula van ott, nem ez az atya, ami egy ilyen tekintélyparancsoló, brangos kifejezés a magyarban, nyilván egy arhaikus kifejezés, hanem valaki olyanról, akihez úgy odaszalad a kisgyerek, és megöleli a lábát. És na, ezt kapjuk meg a Krisztusban, hogy ők a népem lesznek, én pedig Istenük, és nem kell többet egymást tanítani, rabbinikus értelemben, mert hogy akkor mindenki ismerni fog engem. És ott van a végén a Jeremiási proféciában a lényeg, mert megbocsájtom bűneiket, és nem gondolok többet vétkeikre. És ez szerintem egy azért fontos mondat, mert hogy sokszor képzeljük el a megváltást úgy, mint jótéteményt, amivel úgy helyre lehet hozni az emberi hibákat. Hát de a megváltás az nem az helyrehozása az emberi hibáknak, meg az emberi bűnöknek, hanem az Isten kegyelmének az a gesztusa, hogy nem foglalkozik ezzel. De azok megtörténtek, azokat már nem lehet kitörölni, azok nem szűnnek meg létezni, hanem az a lényeg, hogy az Isten azt mondja, hogy jó, akkor innentől kezdve nézzük azt, ami a kereszt szerint az evangélium mindenki számára, hogy nekem van kegyelmem és irgalmam, és így nézlek benneteket. És akkor még egy pár gondolatot hadd mondjak az úrvacsoráról, már ugye elkezdtem, hogy hol állunk református meg katolikus tanítás között, félúton a katolikushoz egy kicsit közelebb. A szentség kifejezést nem fogják a testvérek megtalálni a Bibliában. Ez nincsen benne. Az is egy izgalmas teológia történeti vita lenne, hogy lehet-e egyáltalán ezt a kifejezést használni, ugyanis a szentség szó az latinban eredetileg a sakramentum, és a sakramentumnak volt a latinban értelme, ez a római katonák zsoldja volt. Ami elvitathatatlan volt a római katonától, a római légiósoktól. Ha a római légiós nem kapta meg a sakramentumot a munkájáért, akkor jogosan lázadt fel, és amennyiben emiatt lázadtak fel a légiókat tartó nemeseknek egyébként nem lett volna joguk a légiók ellen fellépni, mert a szakramentum attól a katonától, aki a római birodalom békéjét, a Pax Romanumot őrzi, az elvitathatatlan. És valójában a szentség az úgy kerül át a keresztény szóhasználatba, hogy mindannyian érezzük azt, hogy vannak az életünkben azért olyan pontok, amik Isten-ember kapcsolatában kiemelkedő pontok, és nagyon fontosak, hogy ott legyenek, és olyan sok mindent formálnak rajtunk, és nagyon erőteljes találkozások. Ilyen a keresztelkedésünk, ilyen az úrvacsora, de nagyon sok ilyen dolog van még egyébként. Én szerintem a gyónás is lehet ilyen, ha az testvéri közösségben zajlik. És elkezdjük használni, tehát megkereszteljük a kifejezést, ezt nagyon egyszerűen így tudom lefordítani, hogy ez a szakramentum amennyire fontos volt a rómaiaknak, az, na nekünk vannak ilyen szakramentum fontosságú dolgaink az Istennel. És elkezdjük használni. Csak az a baj, hogy innentől kezdve, egyébként ezt nagyon korán elkezdjük használni, csak innentől kezdve valójában nem tudjuk elmondani azt biblikusan, hogy mi mit értünk szentségként. És a középkorban elkezd kialakulni ez a hét szentség történet, de hát az volt valamikor 12 is, tehát hogyha esetleg elmegyünk a Gallikán egyházhoz az 1200-as évekből, simán volt 12 szentség is, ez nem volt eldöntve. A templom szenteléstől elkezdve a betegek kenetén keresztül a pap szentelésig, a házasságig bezárólag egy csomó mindent értelmezett a középkor egyháza szentségként. És olyan szempontból szeretném ezt most megvédeni, hogy egyébként egy keresztény házasságkötés, ez egy keresztény emberek tényleg baromi fontos. Tehát lehet, hogy mi ezt nem tekintjük ma már szentségnek, de hogy az nem egy olyan történet az ember hitéletében, meg az élete során, amit így, nem tudom, váltom a feleségemet úgy, mint az oknit, tehát hogy az egy sorsfordító történet, és hogyha ezt imádságos keretek között éljük meg, akkor az szerintem igenis fontos alkalom az ember számára. Az, hogy egy gyülekezet megépítheti a maga templomát, és az szolgálatba lesz állítva, szerintem megint egy végtelenül fontos dolog. Tehát ilyen szempontból szeretném megvédeni a középkori szentségtant. Olyan szempontból nem szeretném megvédeni a középkori szentségtant, hogy hát mégiscsak luteránus lelkész volnék. És az az igazság, hogy a szentségtanban 1510-20 valameddig nincs igazából rend. Nagyon sokszor kényekedvük szerint változtatják, hogy mi van benne a 7-ben meg a 12-ben, többnyire abból kifolyólag, hogy mihez fűződik a korabeli egyháznak anyagi érdeke. És mi már luteránusként azt mondjuk, hogy ugye Luther tanítása után, hogy a szentségnek két kritériumnak kell, vagy bocsánat, három kritériumnak kell megfelelnie, származzon, rendelje az Úr Jézus el magát a szentséget, ezért nem tekintjük a házasságot annak. Mert a házasságot már az Isten elrendelte a teremtéssel, hogy a férfivá és nővé teremtette az embert. Tehát rendelje el az Úr Jézus magát a szentséget, tartozzon hozzá az üdvösség ígérete. A papi szolgálathoz, a házasság szolgálatához, a betegek kenetéhez, a gyónáshoz nem tartozik az üdvösség ígérete. És legyen látható jele. Ez a keresztelkedésnél ugye a víz, az úrvacsoránál az ostya és a bor, illetve a kenyér és a bor, és akkor azért mondom, hogy ostya, az ostya az gyakorlatilag a kovásztalan kenyér, tehát hogy az ugyanúgy készül, mint a kovásztalan kenyér Jézus korában, ez liszt, só, némi vízzel összegyúrva, és kiszárítva, vagy megsütve, vagy hát átpirítva. És innentől kezdve van nekünk két szentségünk, a keresztelkedés és az úrvacsora, és az úrvacsora az valami olyan misztérium, amikor mi személyesen magával a Krisztussal találkozunk, ott valójában abban a tanítványi közösségbe lépünk be, ami az utolsó vacsora tanítványi közössége. És az egy ilyen időn felülálló történet, tehát az nem kötődik múlthoz, jövőhöz, jelenhez, ott az úrvacsorában mindannyian egyek vagyunk a Krisztusban, akik az úrvacsorával élünk. És akkor még egy dolgot akartam mondani, de nem tudom, hogy már mit. Úgyhogy most megállok.